Hallgassunk meg Isten igéjét a 103. Zsoltárból. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasi. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr, megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég fölött, ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el a vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiakhoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból vagyunk, porból lettünk. Az emberek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Imádkozzunk. Uram, magasztala szívünk téged, mert méltó vagy rá, hogy dicsérjünk. Méltó vagy, mert mindenek felett uralkodsz. Te tőled függ a mindenség, te tartod a kezedben, te tartod azt fent hatalmat szavával. A mi életünk is ehhez tartozik, ez a mindenséghez, és te is azt tartod meg, a te szavaddal, a te akaratoddal. Köszönöm, Uram, hogy így hozhatjuk eléd az életünket, minden terhével és minden nyomorúságával együtt, és tudhatjuk és hihetjük azt, hogy te tartasz meg bennünket. Köszönöm neked, Uram, hogy figyelhetünk most a te igédre, és szólni akarsz hozzánk, kérlek, hogy taníts bennünket ebből az ige szakaszból is, azokon az igéken keresztül, ami majd hangzik. És ne csak azt kérjük, hogy mi tanulhassunk tőled, hanem azt is kérjük, hogy munkáld úgy a szívünkben a te igédet, hogy készek legyünk jobban bízni benned, készek legyünk a te tetszésedre élni. Köszönöm, Uram, hogy az igéd ma a gyerekeknek is szólhat. Imádkozom azokért, akik őket tanítják és vezetik, hogy hadd szóljanak a te lelked erejével, és nyisd meg a gyerekeinknek a szívét, hogy benne tudjanak bízni teljes szívükből. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy közöttünk ígéreted szerint, és tanítasz ma minket. Hálát adunk ezért az Úr Jézus nevében. Amen. A strandidőre való tekintettel én ma nem rövid nadrággal készültem, hanem törölközővel. Úszógumi vagy ilyesmi nem lesz nálam, ne féljenek a testvére, csak én nagyon sok vízión kibelülem, úgyhogy valamivel föl kell szállítani. Van az a történet, bizonyára ismerős sokak előtt, amit már több létszámmal elmondtak a történelem folyamán. Én most a 6-os számmal mondom el. A történet pedig arról szól, amikor vakoknak akarják megmutatni, hogy milyen is az elefánt. És hát oda vezetik a vakokat az elefánthoz, és hát mindegyiknek meg kell állapítani, na akkor most milyen az elefánt? És az egyik azt mondja, hát ez egy hosszú kötél, a végén egy bojtal. A másik azt mondja, nem, ez egy oszlop. Az elefánt olyan, mint egy oszlop. Mondja a harmadik, nem, az elefánt egy hatalmas nagy fal. Aztán a negyedik azt mondja, nem, az elefánt olyan, mint egy legyező, vagy mint egy bőrszőnyeg. A következő azt mondja, nem, inkább egy faághoz hasonlít. És az utolsó meg azt mondja, hogy nem, hát ez inkább egy ilyen harmonikacső. Nyilvánvalóan a vakok azért fogalmazták meg másképpen, hogy milyen az elefánt, mert más helyzetben voltak, más pozícióban voltak. És más oldalról tapinthatták meg az elefántot. Ugye ki a farkát, ki a lábát, ki az oldalát, és így tovább. Azt gondolom, hogy mindenki bizonyos értelemben másképpen értelmezi a valóságot, ahhoz mérten, hogy mi a nézőpontja, hogy hol áll, hogy honnan vizsgálja a valóságot. Amikor Isten személyét vizsgáljuk, vagy Isten tulajdonságait vizsgáljuk, akkor is nagyon fontos az, hogy mi a nézőpontunk, honnan látjuk az Istent, mert ez dönti el, hogy milyennek is látjuk őt. Sokszor, amikor a Biblia Istenéről gondolkodnak emberek, akkor elég gyakran hozzák fel azt a vádat, ha lehet így mondani, Isten ellen, hogy az Ószövetség Istene teljesen más, mint az Újszövetség Istene. Sokszor halljuk ezt a kijelentést, hogy az Ószövetség Istene inkább könyörtelen és ítélkező, az Újszövetség Istene pedig a kegyelmes és megbocsátó Isten. És valóban így van ez. Valóban így látjuk-e, így olvassuk-e a bibliai lapjaink keresztül, így tapasztaljuk-e meg Istent. Én azt gondolom, hogy ennek a kijelentésnek, vagy ennek a gondolatnak az egyik legfőbb oka az, hogy más nézőpontból figyelik az emberek az Ószövetség Istenét, és másból az Új Szövetség Istenét. Más helyzetben voltak azok az emberek, akik az Ószövetség idején keresztül, vagy az Ószövetségben Istenhez közelítettek, és mások azok, akik az Új Szövetség szemszögéből nézik Istent. Úgy is fogalmazhatnék, hogy másképpen látja Istent az, aki már megismerte és megtapasztalta az ő kegyelmét, és másként látja az, aki még nem. Tudjuk Isten igéjéből azt, hogy Isten változhatatlan. Ez azt jelenti, hogy ő semmilyen tekintetben nem változhat meg, ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az ő élete, az ő lényege, az ő jelleme, az ő igazsága, az ő szándéka, terve, ezek nem változnak meg, soha nem változtak meg a történelem folyamán. Tehát soha sem lehetne azt mondani, hogy Isten ma már más, mint amilyen volt az Ószövetségben. Tehát kegyelme és irgalma ma ugyanolyan kell, hogy legyen, mint amilyen volt. A változás inkább a teremtett világra jellemző, az emberre jellemző. Azt lehet mondani, hogy a sorsunkhoz hozzátartozik a változás. És bizonyos szempontból ez jó is, mert a nézőpontunk is megváltozhat. Lehet, hogy egy ideig úgy gondoljuk, vagy úgy láttuk, hogy Isten a könyörtelen és kegyetlen Isten, de ez megváltozhat. Isten megváltoztathatja ezt a nézőpontot, hogy meglássuk, hogy Isten a kegyelmes és irgalmas Isten. Isten egy másik helyen az Új Szövetségben beszél egy leperről, ami az emberek szeme előtt van. És ez a leper megakadályozza azt, hogy az ember tisztán lásson. Tisztán lássa Isten igazságait, Isten igéjét. Talán ez lehet a másik ok annak, hogy az Ószövetség Istenét sokszor kegyetlen és irgalmatlan Istennek, ítélkező és igazságos Istennek látták csak, és nem látták az ő kegyelmét és irgalmát. A valóság az az, hogy az Ószövetség körülbelül négyszer annyiszor beszél Isten kegyelméről és irgalmáról, ez a kifejezés többször fordul elő az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben. Úgy tűnik, hogy az Ószövetség emberei számára még inkább hangsúlyos kellett, hogy legyen, hogy de igen, Isten irgalmas és kegyelmes Úr. Egy alkalommal, amikor Isten a törvény igéit adta Isten népének, az izraelitáknak, és tudjátok, volt ott egy kis affér az aranyborjú körül, és Mózes újra felmegy Istenhez, hogy a törvény igéit, illetve Mózes fönn van Istennél, hogy a törvény igéit megkapja Istentől, akkor Isten bemutatkozik Mózesnek. A 2. Mózes 34, 5-től 7. versekben Isten már felkészíti jó előre Mózest, hogy most látni fogsz engem, nem szemtől szembe, mert szemtől szembe élő ember nem láthat, hanem hátulról az én dicsőségemet fogod látni, és amikor elhaladok előtted, kimondom az Úr nevét. És ezt olvassuk a 2. Mózes 34, 5-től 7. versében, ekkor leszállt felhőben az Úr, Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül hívta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta ki azt: az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Tehát látjuk, hogy az Ószövetségben már Isten úgy mutatkozott be az ő népének, és ugye elsősorban Mózesnek, hogy ő a kegyelmes és irgalmas Úr. Ő az, akinek hosszú a türelme, és akinek a szeretete nem érhet véget. Ő az, aki ezer nemzedéken keresztül tartja meg az ő irgalmát és kegyelmét. Mennyi az az ezer nemzedék? Hát ugye az emberiség történelmének többszöröse. Isten az, aki hűséges önmagához, és így az ő kegyelme és irgalma nem változhat meg. Itt a 108. Zsoltárban is ezt olvassuk, a 8. versben: irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Isten kegyelme és irgalma tehát nem változhatott meg, hiszen az ő lényegéhez tartozik, az ő jelleméhez tartozik, mindörökké kegyelmes és irgalmas a mi Istenünk. Az volt, most is az, és a jövőben is így látjuk őt. Viszont az ember nézőpontja változik. És ha más szemszögből nézem az Istent, akkor bizony láthatom őt kegyetlennek és irgalmatlannak, de láthatom őt kegyelmesnek és irgalmasnak. Amikor az Úr Jézus eljött ebbe a világba, és János bizonságot tesz ő róla, János evangéliuma első fejezetének a 14. versében azt olvassuk az Úr Jézusról, hogy, inkább olvasom, mint idézem: az ige testélet közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Azt látjuk, hogy amikor az Úr Jézus eljött ebbe a világba, bemutatta Istent kegyelmes Istennek, de ugyanakkor bemutatta Istent igazságos Istennek is. Az ő személyén keresztül Istennek ezt a két tulajdonságát arányaiban Köszönöm, de ez azonnal kijön, hogyha megiszom. Egyaránt mutatta be őt kegyelmesnek és igazságosnak. De vajon azok, akik az Úr Jézussal találkoztak, melyik oldaláról ismerték meg őt? Mi az, ami hozzájuk inkább közelebb állt? Mi az, ami, ahogyan, ha megkérdezték volna őket, azt mondták volna, az Úr Jézus ilyen. Istent ilyennek ismertem meg Jézus személyén keresztül. Én azt gondolom, hogyha azokat a szereplőket vesszük, mint például a parázna nő, vagy a Lator a kereszten, vagy Zákeus, vagy Simon Péter, vagy az a sok-sok beteg és megszállott ember, akik rászorultak az Isten irgalmasságára és szeretetére. Azt gondolom, hogy ők elsősorban Jézusban az ő kegyelmét, az ő irgalmasságát ismerték meg. Istent olyannak látták meg, mint aki kegyelmes és irgalmas úr. De vajon milyennek ismerték meg őt a farizeusok és az írástudók? Ugye ők sokkal kevésbé találkoztak Jézus Krisztusnak a kegyelmes és irgalmas voltával, egyszerűen azért, mert egész más oldalról szemlélték Jézust. Őket zavarta Jézus. Más volt az ő nézőpontjuk. Ők Jézust úgy látták, mint akinek állandóan baja van velük, aki állandóan ítélgeti az ő életüket, aki állandóan ítéletet mond felettük. Mi volt más? Nem Jézus Krisztus személye volt más, hanem az a nézőpont, amiben ő rá tekintettek. Az egyik az önigazultságnak a nézőpontjából látta Istent, a másik pedig a rászorultság helyzetéből látta Istent. És azt hiszem, hogy ez az a kulcs gondolat, ami segíthet nekünk is abban, hogy hogyan láthatjuk meg Isten kegyelmét, Isten irgalmát még teljesebben, és hogyan lehet még nagyobbá az Isten irgalma szemeinkben, hogy valóban őszinte szívvel tudjuk azt mondani, hogy áld lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Hát úgy, hogyha a rászorultság lelkülete növekedik a szívünkben, és nem pedig az önigazultság lelkülete. Az az ember, akinek a szemében a saját cselekedetei jelentenek valamit, aki úgy gondolja, hogy a saját cselekedeteiből tud Isten előtt megállni és megfelelni, aki tehet valamit azért, hogy Isten szeretetét, Isten jóságát még jobban kiérdemelje, lehet így mondani, a törvény alatt élő ember, ő Istennek a szentségét és igazságát fogja megtapasztalni. És úgy fogja érezni, hogy Isten könyörtelén is nem lehet neki megfelelni, pedig próbálok. De az, aki látja a saját rászorultságát, és meglátja a saját helyzetét, és képtelenségét arra, hogy az Isten igazságát betöltse, ő fog találkozni az Isten kegyelmével, és az Isten irgalmával. Melyik ember vagyok én, ez a fontos kérdés. Az az ember, aki meglátom az Isten kegyelmét és irgalmát az ő cselekedeteiben, vagy aki mindig csak az Isten ítéletét, az Isten szentségét látom magam előtt, mert újra és újra teljesíteni akarok az Isten előtt. Ez egyébként nagyon meghatározó abban, vagy nagyon jó indikátor annak, hogy mi van a szívünkben, hogy hogyan bánunk másokkal. Mert az az ember, akinek önigaza van, önigazultsága van, és aki Istent csak szennek és igaznak látja, vagy inkább azt mondanám, hogy elsősorban, ő így bánik másokkal is. Ő másoktól is a teljesítményt várja el, és a tökéletességet. Viszont aki rászorultnak érzi magát az Isten kegyelmére és irgalmára, ő meglátja azt, hogy a másik ember is rászorult arra, hogy irgalmasan és kegyelmesen bánjanak vele. Talán ezért lehet az, hogy az Ószövetség, hát már az Új Szövetségben olvasunk róla, de ők még az Ószövetség farizeusai és írástudói, újabb és újabb terheket raktak az emberekre, amiket már nem tudtak elhordozni. Önmaguknak is ezeket a terheket rakták a saját vállukra. És nem felmentették a bűnöst, hanem még jobban megterhelték. Isten a Máté evangéliumában a lelki szegényeket mondja boldognak. Mert ők azok, akik igazából Istent úgy láthatják meg, mint amilyen ő valójában. Akik önmagukat lelki szegénynek látják, rászorultnak az Istennel való kapcsolatra, az Isten jelenlétére. Ők élhetik át az Isten irgalmát és a kegyelmét. A zsidókhoz írt levél 11. részének a 6. versében azt olvassuk, hogy mindazok, olvasom inkább, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves az Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Az Istennel való kapcsolatom nem a teljesítményemen kell, hogy nyugodjam, hanem az Isten cselekedetén, az Isten irántam való irgalmán, jó indulatán. Ha keresem az Istennel való kapcsolatot, akkor az nem azt jelenti, hogy én próbálok teljesíteni és megfelelni neki, és majd ő megjutalmaz, hanem hinnem kell, hogy pusztán a vele való kapcsolat lesz jutalom számomra. Az, ahogyan keresem őt, ahogyan kifejezem számára újra és újra, hogy rászorulok az ő jelenlétére, az ő személyére. Ez az, ami miatt Isten megjutalmaz engem. Csak akkor ismerhetjük meg Istent helyesen, hogyha kifejezzük, elismerjük újra és újra Isten előtt a rászorultságunkat. Ha kifejezzük számára, hogy szükségünk van a vele való közösségre, a vele való kapcsolatra, mert nélküle nem vagyunk képesek élni az életünket. Nem vagyunk képesek teljes életet élni. Ha kifejezzük, hogy csak tőle kaphatjuk meg azt, amire az életünkben szükségünk van. A Biblia lapjai újra és újra kijózanítanak és helyreigazítanak bennünket, hogy lássuk, hogy milyen is a mi helyzetünk valójában az Isten nélkül. Mert ha megértjük a helyzetünket Isten nélkül, akkor értjük meg a rászorultságunkat, az Istenre való személyes kapcsolatra, arra, hogy ő irgalommal és kegyelemmel vegyen körül minket újra és újra. Az Efézusiakhoz írt levél második fejezete nagyon szemléletesen mutatja be, hogy milyen az ember Isten nélkül. Ilyen szavakat használ az Efézus 2 első három verse, hogy életre keltett titeket, akik halottak voltatok. Aztán azt mondja, hogy ti a világ életmódja szerint éltek, igazodva a levegő birodalmának a fejedelméhez. Megtévesztésben élitek az életeteket. Aztán azt olvassuk itt magunkról, hogy olyan lélek munkálkodott bennetek, ami az engedetlenség fiaiban működik. Egy másik lélek működik bennünk, ami engedetlenségre visz Isten iránt. Azt olvassuk, hogy mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, és a test és az érzékek hajlamait követtük. Nem voltunk képesek az Isten törvényét követni. A természetünknél fogva a harag fiai voltunk, erről olvasunk. Ellenségei voltunk Istennek. A Rómabeliekhez írt levél sokat beszél az ember helyzetéről, és a harmadik részben egyértelműen kijelenti, hogy minden ember a bűn alá van rekesztve. Sőt, azt is mondja, hogy senkinek nem lehet mentsége az Isten előtt, amikor az Isten előtt áll, arra, hogy ő miért lett ilyen, vagy miért viselkedett úgy, vagy miért hozott olyan döntéseket az életében. Mindannyian a bűn alá vagyunk rekesztve, mentség és felmentés nélkül. Tulajdonképpen csak felismerni vagyunk képesek azt, hogy bűnösök vagyunk, de igazán elismerni sem vagyunk azt képesek. A Korintusiakhoz írt levél beszél arról, hogy a nem lelki ember nem tudja megítélni az Isten lelkének a dolgait. János arról beszél a 13. részben az evangéliumában, hogy a Szentlélek az, aki tud nekünk segíteni abban, hogy felismerjük azt, hogy bűnösök vagyunk. Mert magunkról még arra sem vagyunk képesek, hogy ezt úgy álljunk oda Isten elé, hogy valóban bűnbánat legyen a szívünkben. Talán ráérzünk arra, hogy valami nincs rendben az életünkkel, de még ahhoz is segítségre van szükségünk, hogy felismerjük az állapotunkat és a helyzetünket Isten nélkül. A Zsoltárok könyvében, a 9. Zsoltárban olvasunk arról, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk. Mi az alapértelmezett helyzet Isten és közöttem. A 9. Zsoltár 8. és a 9. versében azt olvassuk, de az Úr örökké trónján ül, fölállított a bírói székét, igazságosan bíráskodik a világ felett, részrehajlás nélkül ítéli meg a nemzeteket. A 98. Zsoltárban hasonlót olvasunk a Zsoltár végén, az Úr eljött, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön, igazságosan ítéli meg a világot, pártatlanul a népeket. Isten nem részrehajló, senkit nem fog felmenteni, csak valamilyen, akármilyen indokkal. Isten pártatlanul ítéli meg a népeket. A Rómabeliekhez írt levél 9. részében egy nagyon furcsa és érthetetlen igazságot olvasunk. A 9. rész 14-től a 16. versében azt olvassuk. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És aztán néhány példát is felsorol Pál apostol arra nézve, hogy miben is jelentkezik az, hogy Isten szuverén Isten abban a tekintetben, hogy kin könyörül, és kinek kegyelmez. Hogy kivel gyakorolja az ő felmentő kegyelmét. És bemutatja a fáraót, akinek lehetőséget adott, aztán elvette a lehetőséget. Bemutatja az agyagedény, amit a fazekas ilyenre vagy olyanra készít tetszése szerint. Azt látjuk a Biblia lapjain keresztül, hogy nem csak azért reménytelen a helyzet, mert a bűn miatt elveszettek vagyunk Isten szemében, hanem mert azért is, mert teljes mértékben az Isten döntésétől függünk, hogy vajon megkegyelmezze nekünk, vajon irgalmazza nekünk, vajon úgy dönt el, hogy felment bennünket, vajon úgy dönt el, hogy megadja nekünk a lehetőséget, hogy ő hozzá tartozzunk. Látjuk-e vajon úgy az életünket napról napra, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva a bűnnek? És teljes mértékben az Isten jó indulatától függ az életünk. Vagy még mindig az önhítségnek a csapdájában vergődünk, mint a farizeusok, és úgy gondoljuk, hogy meg tudok felelni Istennek, hogyha elég jó vagyok, ha elég sokat teszek. El tudok érni Istennél valamit a saját erőmből is. Érdemet tudok szerezni magamnak Isten előtt. Ha így viszonyulunk Istenhez, akkor nem fogjuk meglátni az ő kegyelmét és irgalmát, hanem Isten szentségével és igazságával fogunk találkozni. Mert nincs semmilyen érdemünk az Isten előtt. De ha kifejezzük az mi rászorultságunkat, hogy Uram, nekem napról napra szükségem van rád, mert nélküled semmit nem tudok tenni, semmit nem tudok elérni, nélküled semmi az életem. Ha kifejezzük a rászorultságunkat Istenre, akkor Isten kegyelmével, jó indulatával, irgalmával fogunk találkozni. Azt olvastuk a 103. Zsoltárban, hogy az Úr szeretete mindörökké az Istenfélőkkel van. Isten az ő irgalmát, az ő szeretetét akarja árasztani ránk. De ő ezt szuverén módon saját szabad akaratából gyakorolja. Milyen az Isten kegyelme? Milyen az Isten irgalma? Mit jelent ez? Isten kegyelme, Isten irgalma talán hasonlítható Isten más tulajdonságaihoz, mint például Isten szentségéhez, Isten igazságához, ahogyan Isten szentsége és igazsága kontrasztban, ellentétben áll a bűnnel, az ellenszegüléssel, a lázadással, a gonoszsággal. Úgy áll kontrasztban Isten kegyelme és Isten irgalma a mi nyomorúságunkkal és elveszett állapotunkkal. Isten irgalma talán inkább a kiszolgáltatottságunkkal, a szenvedésünkkel áll ellentétben. Isten kegyelme pedig azzal az adóssággal, amit felhalmoztunk az Istennel való kapcsolatunkban, vagy a születésünk óta, ha lehet így mondani. Isten kegyelme és irgalma az ő kimeríthetetlen jóságából fakad. Az ő végtelen jóságából, amit ő szuverén módon gyakorol, szabad döntése alapján, azok felé, akik felé akar, akik felé ő akarja. Ilyen az Isten kegyelme, az Isten jósága. És Isten úgy döntött, hogy az ő kegyelmét, az ő jóságát akarja rád és rám árasztani. Ehhez az kell, hogy napról napra odaálljunk az Úr elé, és kifejezzük azt, hogy Uram, rászorulok a te kegyelmedre, rászorulok a te jóságodra és irgalmadra. A 103. Zsoltárban felsorolja a Zsoltáríró, hogy mi mindenben fejeződik ki Istennek a kegyelme és irgalmassága az életünkben. Hogyan jelenik az meg, és hogyan ismerhetem föl azt, hogy Isten jó hozzám, Isten kegyelmes velem, Isten irgalmas. Úgy kezdi a Zsoltárt, hogy áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét, áldjad lelkem az Urat, ne feledd el, mennyi jót tett veled. Az 5. versben hozzáteszi, betölti javaival életedet. Felismerhetem az Isten jóságát és kegyelmét abban, ha visszanézek az életemre, és felfedezem azt, hogy Isten mi mindent adott már nekem az ő kegyelméből és jóságából. Persze tekintetek úgy az életemre, hogy ezt én értem el, ezért én dolgoztam meg, ezt én tettem meg, ezért én harcoltam, én küzdöttem, én voltam kitartó. De Isten kegyelmét és irgalmát azon keresztül tudjuk megismerni, ha rájövünk arra, hogy Isten adta ezt nekem, mert rászorultam. Isten volt az, aki megajándékozott ezzel, mert tudta, hogy szükségem van rá. Efézusiakhoz írt levél első fejezetében, illetve a Péter második levelének az elején olvasunk arról, hogy Isten minden lelki áldással megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Minden jóval Isten megajándékozott bennünket, amire szükségünk van az életünkhöz. Nem kell csak fizikai javakra gondolnunk, amikor mindarra a jóra gondolunk, amit Isten tett már az életünkben. Hiszen Isten elsősorban, ami lelkünket akarja magához vonni, hogy a vele való közösség minél szorosabb legyen, és ő lelki áldásokban akar bennünket részesíteni. Vajon felfedezzük az életünkben ezeket a lelki áldásokat? Megszámoljuk őket, számon tartjuk-e őket, hogy hálát adjunk napról napra Istennek ezért? És kifejezzük-e azt, Uram, hogy szükségem van a te áldásaidra, szükségem van a te jótéteményeidre, mert ezekből élek, ezekből táplálkozom napról napra. Azt látjuk, hogy Isten még a szenvedéssel is valami jót készít el az életünkben. Jobb történetéből és meg annyi más történetből a Biblián keresztül láthatjuk azt, hogy Isten, amikor valamit ad és megenged az életünkre nézve, mindezt jó céllal teszi, jó terve van az életünkre. Valami áldást készít el számunkra, vagy mások számára. Isten kegyelme és irgalma azt jelenti, hogy ő jót tartogat nekünk. Betölti javaival, az ő javaival az életemet. A másik módon, ahogyan kifejezi Isten az ő jóságát és kegyelmét irántam, azt mondja a harmadik versben, hogy megbocsátja minden bűnödet. Aztán a 8. és 9. versben így olvassuk, nem perel mindvégig, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme, hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja mindörökké. Aztán a 11. versben, mint amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten főrők iránt, amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el vétkeinket. Isten jósága és kegyelme fejeződik ki abban, hogy minden bűnünket megbocsátja. Hogy nem perel, hogy nem haragszik. Hogy elveti a vétkeinket olyan messzire, hogy azt a távolságot nem lehet kifejezni emberi szavakkal. Én még emlékszem a bűneimre, amit tettem, de Isten úgy dönt, hogy ő nem akar ezekről megemlékezni. Mi talán felhánytorgatjuk egymásnak azokat a rosszakat, amiket velünk szemben a másik tett. De Isten nem akarja ezeket felhánytorgatni, mert ő úgy döntött, hogy ő el akarja ezt felejteni, háta mögé veti, tenger mélyére veti. Olyan messzire, mint a napkelet a napnyugattól. Tudjuk, hogy ez egy lemérhetetlen távolság. Ő nem aszerint akar bánni velünk, ahogyan mi bánunk ő vele. Nem a vétkeink szerint bánik velünk, azt olvassuk itt. Nem a bűneink szerint fizet meg nekünk. Hányszor fizethetett volna meg Isten a bűneink szerint és a vétkeink szerint? Hányszor szegtem meg az ígéretemet Isten iránt, amikor tettem egy fogadalmat, és már másnap, vagy már a következő órában megszegtem azt. És Isten fizethetne nekem a tetteim szerint. Megtehetné, mert az ő igazsága meg is követelné ezt. De Jézus Krisztusban felmentett engem. És ezért van lehetőségem az ő kegyelmével és irgalmával találkozni. Hányszor kárhozhattam volna már el a bűneim miatt? Azonnal. De Isten mégis megállt, parancsol az ítéletnek. És az ő felmentő kegyelmével vesz körül Jézus Krisztus miatt. Azt olvassuk itt, a 13. versben, hogy amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Irgalmasan bánik velünk. Úgy bánik velünk, mint gyermekével. A nyári misszionális tanfolyamon mondtam el a fiataloknak azt a meglepetésemet, ami akkor ért engem, amikor megházasodtam, és utána gyerekeim születtek. A meglepetés számomra, a egyik legnagyobb meglepetés az az volt, hogy rájöttem, hogy mennyire kevés időm van, és még azzal a kevéssel sem én rendelkezem. Hanem az időm nagy részét azt tölti ki, hogy hogyan gondoskodjak a családomról és a gyerekeimről. Tulajdonképpen ebből áll most már jó néhány éve az egész életem. Persze a gyerekeim mindig azt mondják, apa, te mindig dolgozol, de tulajdonképpen emögött is az a gondolat rejlik, hogy gondoskodni a családról, a gyermekekről, megadni nekik azt, amire szükségük van. És Isten ezt a kötöttséget vállalta magára, amikor gyermekeivé fogadott bennünket. Isten, a szuverén úr, a világ mindenség ura megtehette volna, hogy nem törődik velünk, nem foglalkozik velünk. Hiszen mi lázadók ellenségei vagyunk. De ő úgy kötötte meg magát, hogy azt mondta, de én gondoskodni akarok rólad. Ez fogja kitölteni az én mindennapjaimat. Azt olvassuk az 1 Péter 5:7-ben, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert gondja van rátok. Mennyire elfoglalt is az Isten abban, hogy gondoskodjon az ő gyermekeiről? Hogy napról napra keresse, hogy mivel segítheti, gondozhatja, gyámolíthatja, veheti őket körbe szeretettel, bánhat velük irgalmasan. Mint amihogyan az apa a fiaival bánik irgalmasan Isten mi velünk. Keresi, hogy mire van szükségünk, és igyekszik megadni mindent, ami hasznos nekünk, és ami az életünket előre viszi. Isten ilyen kötelezettséget vállalt értünk, az ő gyermekeiért. Azt látjuk a saját életünkben, hogy mint ahogy a minden, ami körülöttünk van, és az életünkben is a bűn és a romlottság következménye alá van rekesztve, így az egészségi állapotunk is. Mégis Isten ígéretet tesz itt a 103. Zsoltárban. Azt mondja, meggyógyítja minden betegségedet, és megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronálsz meg. Isten ígéretet tesz arra, hogy egy napon helyreállít bennünket. Helyreállítja az egészségünket, helyreállítja az életünket. Irgalom és szeretet vár bennünket koronaként azon a helyen, amit készít számunkra. Hogy Isten ezt mikor, kivel mikor teszi meg, az legyen az ő döntése. De Isten ígéretet tesz arra, hogy ezt megteszi. Bár a megromlott testet hordoznunk kell az életünk végéig, de Isten megígérte, hogy helyreállítja, és olyat ad helyette, amiben már örök vigasztalásunk lesz. Romolhatatlan, tönkre tehetetlen testet. Irgalmával és szeretetével vesz körül, és ezt fogjuk tapasztalni, ez lesz a mi koronánk az ő jelenlétében. Ebben fogunk örvendezni, ez az, amivel körülvesz bennünket. Az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene is ilyen kegyelmes és irgalmas Isten. Legutóbb, amikor igét hirdettem itt közöttetek, akkor beszéltem arról, hogy már az Ószövetség népének a törvény, bár a törvény akadály volt abban, hogy Istent teljes odaadással tudják követni és szeretni, hiszen a törvényből inkább a bűn felismerése adódott, mint az Istennel való személyes kapcsolat. De mégis a törvényt betakarta valamilyen. Talán emlékeztek rá, hogy amikor a Szent Sátorról beszéltünk, akkor a törvény, ami az Isten ládájában, a szövetség ládájában volt, a törvény ládájának a fedele, hogy is hívták ezt a fedelet? Mi volt a neve ennek a fedélnek? Erről a fedélről olvasunk a zsidókhoz írt levél 4. részében, és hadd olvassam föl még egyszer ezt az igeverset, és hangsúlyozzam még egyszer, hogy már Isten az Ószövetség népének kifejezte, hogy ő milyen Isten. Azt olvassuk a zsidók 4:14-től a fejezet végéig, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthat volt az egeken. Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ezt a fedelet ezt úgy hívták, hogy a kegyelem királyi trónusa. Mert Isten azt akarta tudomására hozni az ő népének, hogy ő kegyelmes Isten, aki befedezi a törvénynek az átkát, ami átkoz bennünket, és elkárhoztat, ítél bennünket. Isten az ő kegyelmével akarja betakarni, hogy felmenthessen bennünket. Nála mindig a kegyelem és az irgalom vár, a megértés. Azt talán ennyivel mondhatjuk, hogy több az, amit az Úr Jézus Krisztusban kaptunk, hiszen Isten az Úr Jézus Krisztusban nem csak azt akarta kifejezni, hogy ő kegyelmes és irgalmas Úr, hanem azt is ki akarta fejezni, hogy én olyan Isten vagyok, aki abszolút átérzem és megértem a szenvedésedet és a nyomorúságodat, amiben vagy. És hogy ezt bebizonyítsam, eljövök emberi testben és végig is élem azt az életet, amit éltél. Hogy bemutassam, hogy tudom, mi az a nyomorúság. Tudom, mi az a szenvedés. Tudom, mi az elhagyottnak, elveszettnek lenni. Tudom, mit jelent az megvetettnek lenni, nyomorultnak lenni. Tudom, mit jelent az szenvedni, fizikailag, lelkileg. Krisztusban így mutatkozott be számunkra az Isten. Kegyelmesnek és irgalmasnak. És ezért mindig bizalommal járulhatunk oda Isten elé, hogy kegyelmet találjunk és irgalmat nyerjünk, amikor segítségre van szükségünk. De újra és újra ott kell, hogy legyen bennünk az a hozzáállás és az az alázatosság, hogy Uram, nekem szükségem van a Te irgalmadra és kegyelmedre. Én rászorulok a Te kegyelmedre és irgalmadra. Nem szabad, hogy önhittek legyünk, önigazak legyünk, akik a saját teljesítményünkben, a saját elért eredményeinkben bízunk, és azt hiszük, hogy Istennél jó pontokat szerezhetünk ezáltal. Hanem lássuk meg, hogy Isten kegyelmére és irgalmára szorulunk rá, és ő ezt kész adni nekünk Jézus Krisztus miatt. Nem csak, hogy kész, hanem pontosan azt adja, amire szükségünk van. Mert olyan főpapunk van Jézus Krisztusban, aki meg tud indulni az erőtlenségeinken, akinél kegyelem és irgalom vár. Ezért mondhatjuk őszintén és hálódó szívvel a Zsoltárossal együtt, hogy áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét. Áldjuk az Urat, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szeretnénk áldani a Te nevedet, mert Te kegyelmes és irgalmas Úr vagy, így mutatkoztál be, már a népednek az Ószövetségben is. És olyan szomorú Uram, hogy sokszor a saját helytelen látásunkon keresztül, a helytelen álláspontunkon, helyzetünkön keresztül nem látjuk meg azt, hogy Te valójában milyen vagy. Hanem sokszor irgalmatlannak, kegyetlennek, csak ítélőnek látunk. Uram, segíts, hogy napról napra eléd járulhassunk, és kifejezhessük neked, Uram, hogy rászorulunk a Te kegyelmedre. Nem tudunk semmit tenni, hogy érdemet szerezzünk nálad. Nem tudunk semmit úgy tenni, hogy az tetszésedre legyen, ha csak nem azért, mert Jézus Krisztusban te felmentettél bennünket a bűn vádja alól. Köszönöm neked, Uram, hogy Jézus Krisztusban van irgalom, van kegyelem, van megértés, van terv az életünkre nézve, van jó szándék a te részedről. Minden megvan, Uram, Jézus Krisztusban, amire nekünk szükségünk van. Segíts nekünk napról napra ezzel az alázattal odajárulni a színed elé, és kifejezni, Uram, hogy szükségünk van rád, mert csak te tudsz adni, csak te tudod odaadni mindazt, amire az életünkben szükségünk van. Köszönjük, hogy kegyelmes és irgalmas Úr vagy, és köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban ezt mi megismerhettük, és szeretnénk így áldani téged ő miatta. Amen.